Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 121. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 121. Zsoltárunk, a heti Zsoltárunk, az első verse így kezdődik: szemem a hegyekre vetem.
Szemem a hegyekre vetem, onnan felül nékem minden segedelmem. Isten az én reménységem, ki az eget formálta, és e földet alkotta.
Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és aki nem tette volna még meg, attól azt kérjük, hogy a mobiltelefonját kapcsolja ki, vagy némítsa le az Isten tisztelet idejére. Nagy szeretettel hívogatjuk a kedves testvéreket gyülekezeti alkalmainkra. A legelső gyülekezeti alkalom a ma este 6 órakor kezdődő ifjúsági óra. Nagy szeretettel hívjuk ide a gyülekezetünk ifjait. Aztán kedden este 6:30 órai kezdettel fogunk bibliaórát tartani, majd pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, 10 órakor Isten tiszteletet a Víziorgona nyugdíjas házban, 4 órától és 5 órától pedig a konfirmandus testvéreket hívjuk konfirmációs órára. Jövő vasárnap, ahogy most is 9:30 órai kezdettel tartunk Isten tiszteletet és gyermek Isten tiszteletet. Hadd emlékeztessem újólag a testvéreket arra, hogy hazánkban népszámlálás folyik, és ez a mai nap az utolsó nap arra, hogy a kötelezettségünknek interneten keresztül, online módon is eleget tudjunk tenni. Buzdítom erre a testvéreket, akik most nem vállalják ezt az utat, azokhoz majd számláló biztosok fognak érkezni, állampolgári kötelességünk ebben részt venni, tehát nem lehetőség, hanem mindenkinek részt kell ebben venni. Az online kérdőív kitöltés egyszerű, nem tart soká, és ha valaki mégis úgy érzi, hogy szeretné ezt még ma megcsinálni, de nem fér hozzá az internethez, stb. Kérjük, ahogyan eddig is jeleztem, hogy kérjen segítséget, és fogunk biztosítani segítséget. Azt is hadd kérjük a testvérektől különösképpen is, hogy a nem kötelezően megválaszolandó kérdések között van egy kérdés, amely a felekezeti hovatartozásra vonatkozik. Válaszoljuk meg ezt a kérdést is, akár online módon, akár ha majd a kérdező biztos jön, ragaszkodjunk hozzá, hogy vallást tehessünk arról, hogy mi melyik felekezetnek vagyunk a tagjai. Köszönjük a testvéreknek, ha ebben részt vesznek, és ezt az ügyet ilyen módon is a szívünkön hordozzuk. Hálásan köszönjük meg a testvéreknek mindenféle adományát, imádságát, amellyel Isten igéjének szolgálatát hordozták és hordozzák gyülekezetünkben. Békefi György testvérünk szeretne szólni a testvérekhez egy hirdetéssel.
Áldás békesség, kedves testvérek! Olyan jó, hogy újra megnyílnak ajtók előttünk, és a közösségünk újabb lehetőségeket nyer. Ezek között én is hadd húzzam alá, hogy szívemből nagyon nagy örömemet szolgáló dolog az, hogy ma délután elkezdődik újból egy ifjúsági kör alkalma a gyülekezetünkbe. Erre hadd legyen szabad tényleg hívogatni mindenkit, aki a fiatalok között szívesen ott volna. Nem feltétlen 18 év felettiekről beszélünk, csak az alatta lévők is jöhetnének. Legyen ez egy lüktető, aranyos, Krisztus köré gyülekező ifjú erővel bíró csapat. De nem is emiatt kértem én szót, ezt feletti örömmel szeretném elmondani, de a másik lehetőséget hirdetném, ami már réges-régóta tervezett és mindig elmaradt dolog, szeretnénk egy gyülekezeti kirándulást tervezni. Egy egynapos kirándulásra szeretnék hívogatni, egy hónap múlva lenne ez, november 19-én szombaton. Busszal szeretnénk Pápára menni, a reformátusságunk egyik fellegvárába, és természetesen a református vonala a kirándulásnak lesz az alapvonal, hiszen ott a dunántúli reformátusságnak az ótemplomban egy gyönyörű hitet elő felmutató kiállítása is van mindenki számára a világ felé nyitott ajtókkal, de sok mást is látni fogunk, szeretnénk Eszterházi kastélyba bejutni egy vezetéssel. A kékfestő manufaktúrát szeretnénk megnézni, ami magyar érték és UNESCO világörökség része. Szóval nagyon sok szép lesz, de együttlét a legfontosabb. Busszal mennénk, tartunk közösen áhítatot is, énekelünk is majd sokat együtt. Úgyhogy igazi szép őszi napnak ígérkezik. Én arra szeretnék kérni mindenkit, akit ez érdekel, és úgy gondolja, hogy szívesen részt vesz benne, már most jelentkezzen minél hamarabb az iratterjesztésben. Nevet és telefonszámot szeretnék kérni, hogy kapcsolatban tudjunk lenni. Összeget nem tudok mondani, és egy jó darabig nem is tudok mondani. Első közelítésben én azt mondanám, hogy 15 ezer forint körülre becsülöm az összeget. A buszárakat tudjuk, hogy nagyon felszöktek, belépődíjak is jelentősek. A létszámtól fog függni a végleges ár, a létszámtól fog függeni, hogy milyen autóbuszt szerezzünk, úgyhogy minél hamarabb szeretném látni a testvérek jelentkezését. Előre is megköszönöm, és nagyon készülök erre az alkalomra nagy örömmel. Legyünk ott sokan. Áldott szép vasárnapot kívánok!
Köszönjük szépen, és még két személyes jellegű hirdetést hadd hozzak a testvérek elé, ahogyan ezt a múlt vasárnap is megtettem. Egyfelől szeretném jelenteni a gyülekezetnek, hogy imádságot kértünk Rétiné Mónika testvérünkért. Az imádságokra továbbra is szükség van. Ő a kórházi műtéten átesett, és haza is tudott kerülni a családjához. És hát, hogy mi lesz a folytatása az ő útjának, az Isten kezébe van. A műtét sikeres volt, imádkozzunk azért, hogy ő is, családja is békességben lehessenek, és hogy megerősödve visszatérhessen ő is közénk, és mindabba a szolgálatba, ami Isten által neki adatott itt a földi életben. A másik személyes jellegű hirdetésünk egy gyülekezeti tagunkkal kapcsolatos. Együttérzéssel vagyunk Korombai Gábor presbiter testvérünk feleségének, Mónikának, Mónikával, aki édesanyját kísérte és vesztette el az elmúlt napokban. Isten vigasztaló kegyelme legyen és maradjon veletek és a családotokkal. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon mindannyiunknak őriző és megtartó pásztora az elkövetkezendő időszakban is. Most hitvallásunk tanítására figyeljünk nyitott szívvel a Heidelbergi K.T. 42. úrnapjának kérdéseit és feleleteit G. Szabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és feleletek a 8. parancsolat magyarázatát adják, a 8. parancsolat pedig így hangzik, ne lopj.
Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világ felsőség is büntet, hanem lopásnak nevezik mindazt, a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által felebaráltunk tulajdonát akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucik, pénz által vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység, és Isten akaratának mindenféle ajándékának mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten a parancsolatban? Az, hogy felevaráltom hasznát tőlem lehetőleg, előmozdítsam, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködön szükségében segíteni tudjak.
Kedves testvérek, a már énekelt 121. zsoltárunkat keressük ki újra, és a 121. zsoltárunknak énekeljük további, azaz a második, harmadik és negyedik verseit. A második vers így kezdődik, lábad botlani nem hagyja.
Botlani nem hagyja, és aki rád vigyáz, nem szonnyadozik az. Izraelnek még az olyan, mert az nem halúzik el, de rájuk mondott végül. Ha az Úr téged megőrizzen, kezet rád terjesztvén árnyékkal befedjen, hogy a nap ő évségében ne hártson éjjel, ahold az ő fényével. Az Úr őrizze örökké lelkedet, esettől mentse meg veszélytől. Az Úr híven megőrizze a te kimenésedet, és te bejövésedet.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy miközben életünk hegyei előttünk tornyosulnak, mi fölnézhetünk azok fölé, és láthatunk ott téged a hatalmast, a győztest, a mindenhatót, akit segítségül hívhatunk, és akiben és aki által erőt nyerhetünk, hegyeink megmászására és a hozzád való megérkezésre. Köszönjük te neked, hogy ezen a mostani órán is van nekünk lehetőségünk arra, hogy tereád nézzünk és hozzád forduljunk, hozzád kiáltsunk. Szükségünk is van erre, mindenféle erőtlenségünkben, gyengeségünkben, az élet felől való kilátástalanságunkban, mindazokban való elbizonytalanodásunkban, amelyeket biztosnak hittünk. Irgalmazz meg nekünk, és könyörülj meg rajtunk, hogy készek legyünk fölemelni a mi fejünket, és ragyogjál föl előttünk a te ígéd és szent lelked által, hogy lássunk téged, belőled erőnk táplálkozzon, lelkünk szomját oltsad, hogy benned vigasztalódjunk, hogy benned nyerjünk erőt a mára és a holnapra. Így kérjük a te áldó jelenlétedet, igaz, szent és tiszta szavadat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét. Isten igéjét napi szakaszunkból olvasom, Pál apostolnak, a Titusnak írt leveléből, e levél harmadik fejezetéből, a harmadik verstől a hetedik versig terjedő szakaszból. Pál apostol Titusnak írt levelében a harmadik fejezet harmadik versétől kezdődően, a hetedik verssel bezárólag, ezeket találjuk megírva. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymás gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Távol álljon tőlem, hogy a gyülekezetet egy iskolához hasonlítsam, de amikor iskolások voltunk, akkor mindannyian emlékszünk talán még, hogy az órák azzal kezdődtek, hogy a hetes jelentést tett arról, hogy az osztályteremben kik vannak jelen, illetve kik hiányoznak. Ez mindig az én időmben legalábbis elmaradhatatlan része volt egy óra kezdetének. Aztán a házi feladat ellenőrzése került sorra. Ezt némelyek izgalommal várták, mások meg meglepődtek azon, hogy volt házi feladat. A múlt héten adtam egy házi feladatot, amit szorgalmi feladatnak neveztem a testvérek számára. A 111. Zsoltárt olvastuk és magyaráztuk, és hallottuk azt, hogy ennek a Zsoltárnak minden egyes tétele a héber ABC betűivel kezdődik sorba, ahogy megy, egyfajta arany ABC-t formálva ezzel, és azt a házi vagy szorgalmi feladatot adtam, hogy írjuk meg a saját arany ABC-nket a Biblia mondataival. Nem tudom, hogy kinek sikerült ezt a feladatot végrehajtania, de örömmel jelzem a testvéreknek, hogy már múlt vasárnap délután este felé befutott egy ilyen arany ABC az e-mail fiókomba, méghozzá gyülekezetünk egyik pedagógusától, és én örülök annak, hogy vannak olyan pedagógusok, akik ilyen jó példával járnak elől. Ezt a szép megoldást ki is tettem a fali újságra, úgyhogy akik kíváncsiak rá, azok ottan elolvasgathatják, hogy hogyan is néz ki magyar nyelven egy ilyen arany ABC, de ebbe az az érdekesség, ahogy mondtam, hogy mindenki a sajátját írhatja meg azokból az igékből, amelyeket talál, vagy amelyek számára a legfontosabbak. Nem kell hozzám eljuttatni feltétlen ezt, de én továbbra is arra bátorítom a testvéreket, hogy foglalkoznunk a mi hitünk dolgaival. És nem szokásom ugye a házi feladatot vagy szorgalmi feladatot adni, de úgy éreztem, hogy jó dolog, ha ezt megteszem. Foglalkozzunk a hitünk dolgaival. Nagyon sokan vannak az egyházi berkekben, akik úgy gondolkoznak, hogy a hittel nem lehet és nem is kell foglalkozni. Az úgy magától van, és mindig akkora, amekkora éppen szükséges, hogy legyen. No, ezt a tévhitet jó lenne, ha messzire elvetnénk magunktól. Aki nem foglalkozik a saját hitével, abban hamar elhalványul a hit, mit ne mondjak, akár el is hal a hit az olyan emberben. A hittel való foglalkozás pedig egyfelől azt jelenti, hogy azzal foglalkozunk, amit, esetünkben pedig akit hiszünk. A hitünkkel nem úgy tudunk foglalkozni, hogy beülünk egy szoba sarkába, és megpróbálunk valahogy nagyon mélyen magunkba nézni, hanem a hitünkkel úgy tudunk foglalkozni, hogy arra nézünk, akire a mi hitünk fókuszál, akire a mi hitünk támaszkodik. Istennel, a mi hitünk fókuszával, mert a keresztény hit fókuszában nem az ember, nem az ördög, nem a múlt, nem a jövő, hanem egyetlen egy személy, Isten személye áll, szóval Istennel, hitünk fókuszával a kijelentés, méghozzá az ő kijelentése által léphetünk kapcsolatba. Istennel foglalkozni, azaz a hitünkkel foglalkozni azt jelenti, hogy foglalkozunk a kijelentéssel, foglalkozunk a Szentírással. Isten ugyanis ott és abban, azon keresztül jelenti ki magát nekünk, és aki Istent meg akarja ismerni, magyarán a hitét akarja trenírozni, mélyíteni, erősíteni, annak nincs más útja, csak az, hogy ott ismeri meg Istent, ahol Isten megismerhetővé tette magát számunkra. Ez pedig az ő kijelentése, a Szentírás. Aki nem ismeri, és aki nem szereti, testvérek, a Szentírást, az nem ismerheti, és nem is szeretheti Istent. Vegyük ezt komolyan. Aki nem ismeri, és nem is szereti a Szentírást, az nem ismerheti, és nem is szeretheti Istent. Legalábbis nem azt az Istent, aki a Szentírásban jelenti ki magát nekünk, és akiről én itt újra meg újra prédikálok a testvéreknek. Ne legyünk tehát restek, arra bátorítom a testvéreket, vegyük elő csak a Szentírást, és fáradozzunk a saját arany ABC-nk elkészítésén, és higgyük el azt, hogy miközben így foglalkozunk Isten igéjével, az, ami hitünknek az erősödését fogja szolgálni. A mi hitünk erősödésére pedig annál is inkább szükségünk van, mert a lelki embereket a ma felolvasott szakasz a Titusnak írt levélből valami rendkívül fontos dologra emlékezteti. Ez a fontos dolog pedig, amire bennünket, lelki embereket ez a szakasz emlékeztet, nem más, mint hogy Isten irgalmából, amely az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban öltött testet, és a Szentlélek által jutott el hozzánk, Isten irgalmából tehát megigazultunk, és örök élet részesei lettünk. Erre emlékezteti az apostol Tituszt, és erre emlékeztet Isten az apostol szaván keresztül minden lelki embert, hogy mi megigazultunk, és örök élet részesei lettünk. Annak az örök életnek, amelyről itt az apostol ír, és amelyről itt szó esik, az a lényege, hogy az ember Istennel van, és Istennel lesz, vagy ha úgy tetszik, marad mind örökké. Testvérek, mindig furcsának és egyben érthetetlennek tartottam és tartom azt, hogy vannak emberek, akik itt a Földön az életük folyamán nem akarnak Istennel lenni, de az örökké valóságban annál inkább. A kijelentés azonban nyilvánvalóvá teszi számunkra azt, hogy ilyen kapcsolódási lehetőség az örökké való Istenhez nincsen, ilyen kapcsolati lehetőség Isten és ember között nincs. Hogy tudnélik, a földi életemben édegélek Isten nélkül, aztán amikor meghalok, az örök életet mégiscsak vele élem le. A kijelentés, ezért is érdemes tanulmányozni a kijelentést. Mi hajlunk arra, hogy ezt így elképzeljük magunknak, de a kijelentés azt teszi nyilvánvaló számunkra, hogy ilyen nincs. Aki itt a Földön nem akar, az ott, az örök életben nem fog Istennel lenni. Ilyen nincs. Pál emlékezteti Tituszt, és általa a krétai gyülekezet tagjait is, hogy egykor mindannyiunkat jellemzett egyfajta gondolkozásmód. Úgy gondolkoztunk, hogy jól megvagyunk mi Isten nélkül, illetve jól el vagyunk mi Istennel úgy, ahogyan mi jónak látjuk. Nem változott semmi 2000 éve, testvérek. Az emberek egy része ma is úgy gondolkozik, hogy köszönöm, én itt a földi életben jó meg vagyok Isten nélkül. Engem ne zavarjon az Isten az életembe. Ne szóljon bele, ne szabjon rendet, ne okoskodjon. Köszönöm szépen, én itt a földi életben jól el vagyok Isten nélkül. Ez talán az emberek legtöbbje, aki így gondolkozik. Aztán vannak olyanok, akik úgy gondolkoznak, hogy hát meg vagyok én Istennel úgy, ahogy én jónak látom. Ezek azok az emberek, akik így szokták magukat jellemezni, hogy hiszek én a magam módján. A magam módján. Isten ott van az életemben, mint a befőtt a polcon. Nem eszem meg most, de később hozzányúlhatok, mert ha szükség van rá, akkor leemelem a polcról, és akkor legyen nekem ott. Beengedem a házamba, de van neki egy külön kis zárkája, aminek a kulcsa nálam van, és majd amikor én jónak látom, amennyiben jónak látom, annyiban szót és teret adok neki. Azt mondja Pál apostol erről az időszakról, amikor így gondolkoztunk, hogy nem kell nekünk az Isten, vagy úgy gondolkoztunk, hogy jó, hogy van az Isten, de azért maradjon csak ott a helyén. Azt mondja Pál apostol erről az időszakról, és erről a felfogásról, erről a gondolkozásmódról, hogy ez esztelenség, engedetlenség és téveigés. Olyan állapotnak írja le az apostol, amikor az ember a saját kívánságainak és élvezeteinek a rabja. A saját kívánsága szerint akar Istenből is részesülni, és a saját élvezeteire akarja Istent is fölhasználni. Hogy én jól érezzem magam itt a világban. Testvérek, félelmetes az, hogy mennyire nem változott a világ semmit. Ugye ilyenek vagyunk a legtöbbször mi magunk is, hogy hát Isten a saját kívánságaimra legyen, álljon elő. És Isten leginkább arra kell, hogy én az életet élvezzem. És Isten csak addig kell, amíg az élvezeteimet szolgálja. Aztán beleszól az életembe, ha valahol megfékezni az én élet élvezetemet, akkor mindjárt visszaküldöm a kis zárkájába. Akkor mindjárt megvonom tőle a szót. Azt mondja az apostol, egykor mindannyian ilyenek voltunk. Esztelenek, engedetlenek, tévejgők, a saját kívánságainknak és élvezeteinknek a rabjai voltunk. Ezzel arra utal, hogy az életet abban az időszakban, abban a felfogásában ő maga is, és a többi lelki ember, akiknek most üzen Titus által, a saját gondolataik és kényelmük szerint rendezték be. És ebben a felfogásban, testvérek, Isten maximum mellék szereplő lehet, vagy pusztán egy tárgy lehet az ember életében. De mindez, azt mondja az apostol, esztelenség, engedetlenség és tévejgés. Amikor mi Istennek egy mellékszerepet adunk. Miért? Azért, testvérek, mert a valóság nem az, amit az ember kitalál magának. Erről szóltam már nektek az elmúlt úrnapon is, de hadd erősítsem meg bennetek, mert ma a virtuális világ és az ebben való gondolkozás elhiteti az emberekkel azt, hogy a valóság az, aminek mi elképzeljük. A valóság azonban tőlünk független abban az értelemben, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy mi a valóságot nem vagyunk képesek megváltoztatni. Miért? Azért, mert Isten a valóság. És az ember Istent nem tudja átalakítani. Isten tőlünk befolyásolhatatlan. Ő a valóság. Nem tudjuk fölülírni. Tök mindegy, hogy mit képzelünk el a világról. Teljesen mindegy, hogy mit állítunk be magunknak. De sok emberrel találkoztam, akinek van egy viszonylag kompakt életlátása, életfilozófiája, csak hiányzik belőle Isten. Egyébként szépen egymásra vannak rakva a kockák, úgy is tűnhet, hogy ez jó, csak egy bibi van vele. Az a bibi, hogy nem ez a valóság. Hanem az a valóság, testvérek, aki Isten, és amit Isten nekünk kijelent. És a valóság az, hogy Istent, és mindazt, amit ő elrendezett, eltervezett ebben a világban, az ember nem képes felül írni. Azt mondja az apostol, hogy régen nem vettük komolyan ezt, hogy mi a valóság. Esztelenek voltunk, amikor Istent mellékszereplővé degradáltuk az életünkbe. Tévejgők voltunk, amikor azt hittük, hogy nincs Isten. Jaj, mekkora butaságot követtünk el, amikor azt hittük, hogy Isten arra van, hogy a mi élvezeteinket kiszolgálja. A valóság egészen más. Azonban, mondja az apostol, történt valami az életünkben. Nem csak az övében, hanem mindazoknak az életében, akik már lelki emberek. Ez pedig nem más és nem kevesebb, így mondja itt el Titusnak, mint hogy megjelent az életünkben Isten jósága és ember szeretete. Egyszer csak valami olyan dolog jelent meg az életünkben, amit addig mi nem ismertünk, nem feltételeztünk, mondhatnánk így is, hogy egyszer csak ránk esett a valóságnak egy sugara. Pontosan úgy, ahogy rám is rám fog esni, ha sokáig prédikálok, majd valamelyik ablakból az a sugár, ami már közelít itt fenn felém. Nem tudom, mikor lesz, nem tudom, hogy itt leszek-e még akkor, amikor az a sugár ide ér a szószékre, de a lényeg az, hogyha elég ideig itt vagyok, múlt vasárnap is küzdöttem vele, akkor rám esik a fénysugár. Na, azt mondja itt az apostol, hogy egyszer csak a valóságnak a sugara ráragyogott a mi életünkre. Isten jósága és ember szeretete. Ezért nem tettünk semmit, hanem egyszer csak megjelent. Ránk esett. Mit jelent ez? Isten jósága és ember szeretete. Elmondja az apostol, azt jelenti, hogy Isten irgalmasan beleszólt az életünkbe. Isten látta a mi téveigésünket, látta a mi esztelenségünket, engedetlenségünket, és közbelépett. Beavatkozott az életünkbe. Ő tudta, hogy hová vezet az utunk, ha a téveigéseinkbe, esztelenségünkben és engedetlenségünkben maradunk. És az Isten közbelépett. Nyilván megkérdezheti bárki, hogy mi motiválta Istent arra, hogy közbelépjen, hogy beleszóljon az életünkbe. Hát azt mondja az apostol az 5. versbe, hogy Istent az ő irgalma motiválta abban, hogy beleszóljon az életünkbe. Hát ez az irgalom nem egy ilyen mai szó. Nem nagyon tudjuk, hogy mit jelent. Nehéz is leírni ezt, vagy körülírni, de talán közelebb tudom hozni a testvérekhez, ha azt mondom, hogy Istennek megesett a szíve rajtunk. Megesett a szíve rajtunk. Látta a mi esztelenségünket, látta a mi engedetlenségünket, látta a mi téveigésünket, tudta, hogy ez hova fog vezetni, és megesett a szíve rajtunk. Istennek egy csodálatos tulajdonsága az irgalom. Jaj, de jó lenne, ha nem szűnne meg rajtunk az Isten irgalma. És milyen jó lenne, ha tudnánk irgalmasak lenni mi is. A világ egyre keményebb és irgalmatlanabb körülöttünk. Nem szokott megesni a szívünk senkin és semmin. Általában úgy gondolkozunk, hogy amit vetett az ember, azt arassa is le. Sokszor szülők és gyermekek között sem jelenik meg az irgalom. Pedig Isten a kijelentésben azt mondja, hogy amilyen irgalmasok a szülők a gyermekekhez, olyan irgalmas az Isten hozzánk. Hát sok gyerek nem kap irgalmat a szülőktől. És ezért nem tudja azt sem, hogy mit jelent az Isten irgalma. De sokszor látjuk gyermekeink téveigését, esztelenségét, engedetlenségét. És irgalmatlanok vagyunk. Magyarán nem lépünk közbe. Óva intelek benneteket arról, ha lelki emberek vagytok, hogy irgalmatlanokká legyetek. Gyakorolnunk kell az irgalmat, nem csak a gyermekeink az ifjúság felé, hanem egymás felé is. De sokszor látjuk a másik életében azt, hogy tévelyeg. De sokszor látjuk, hogy engedetlen. De sokszor látjuk, hogy esztelen, kiszámítható, hogy hova fog vezetni az út. És milyenek vagyunk? Nézzük a műsort. Nézzük a műsort. Némán. Aztán, amikor belefut az esztelenségnek, az engedetlenségnek a végeredményébe, akkor még odaállunk a szakadék szélére, és utána ordítunk, mi tudtuk, hogy így lesz. Testvérek, legyünk irgalmasok. Miért? Azért, mert Isten is irgalmas hozzánk. Beleszólt az életünkben, azt mondja az apostol. Oda tette a kezét, azt mondta, nem tovább, nincs tovább. Saulusnak, az egykori Pál apostolnak Isten úgy nyújt bele az életébe, hogy leesett a lóról, miközben ment Damaszkuszba. Nincs rá magyarázat, testvérek, hogy miért ott, miért akkor, de azt tudjuk, hogy Isten nyúlt bele az ő életébe. Miért? Mert látta az esztelenséget, az engedetlenséget, látta a téveigést. Irgalmas volt hozzá az Isten. Miért akkor, és miért velünk gyakorol Isten irgalmat, kérdezhetitek? Személyünkre nézve nem tudjuk a választ. Hogy személyesen velem miért gyakorol irgalmat az Isten. Illetve a személyes vonatkozásról mégis biztosan tudhatunk valamit. Az 5. versben elmondja az apostol. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért. Magyarán, hogy Isten nem azért volt irgalmas hozzánk, mert mi valamit jól tettünk. Mert az ember, amikor hall erről, hogy az Isten irgalmas, akkor mindjárt arra gondol, hogy én erre nyilván rászolgáltam. Az irgalmat megérdemeltem. De testvérek, Istennek a szíve, az méresne meg azokon, akiknek nincs szükségük arra, hogy az Isten szíve megessen rajtuk. Hát az Isten szíve azokon esik meg, akik tényleg nyomorultak, akiknek nincsenek érdemeik, akik tényleg rosszul állnak. Biztosak lehetünk abban, hogy Isten személy szerint velünk, én velem, nem azért volt irgalmas, mert én különb lettem volna, mint bárki más ezen a földön. Az okát azonban mégis tudjuk az ő irgalmának, a miértnek, az okozati részét. Ez pedig nem más, mint ami Jézusunkra mutat, akiről azt mondja Pál apostol Titusnak, hogy ő a mi üdvözítőnk. Azaz Isten irgalma Jézusra nézve, az ő közben járására született meg a mi irányunkba. Tehát Jézusért bocsátott meg, és ő érette, igazított meg bennünket. Ez azt jelenti, hogy Jézusért, egyedül Jézusért, az ő közben járásáért, Isten helyre állított bennünket önmagával szembe. Testvérek, sokan akarják, hogy Isten úgy állítsa helyre az életüket, hogy a földi életben nincs több gondjuk. Sokan azt hiszik, hogy Isten helyreállítása ezt jelenti. Aztán meg csalódnak az Istenben, mert azt mondják, hogy én nem gyógyultam meg a betegségemből, nem lett több pénzem, nem békült meg a család. Akkor az Isten hazudott? Nem, testvérek, Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusért Isten önmagával szembe állít helyre bennünket. A helyreállítás, a megigazítás azt jelenti, hogy helyrehozza a kapcsolatunkat egymással, amit mi nem tudunk helyrehozni, amit mi nem tudunk sehogy se elrendezni. Azt ő Jézus Krisztusért és Jézus Krisztus által elrendezi egyszer s mindenkorra. Így lettünk részesei a vele való életnek, hogy tudnélik rendbe jött a kapcsolatunk ő vele, és ez igaz már most, és igaz az örökké valóságban. Tehát testvérek, a lelki emberek olyan közösségben vannak Istennel, Jézus közbenjárása és a Szentlélek munkája által, amely örök és valóságos kapcsolat. Hát a lelki ember ettől lelki ember. Ennek a tudatában él, hogy én Istennel vagyok, ő meg én velem van. És ennek a kapcsolatnak a fényében látja és éli meg a lelki ember a földi életét itt a földön. Már nem esztelen a lelki ember, hogy Istennel ne számoljon. Már nem tévejgő, aki Istent kihagyja a számításaiból. Már nem engedetlen, már Isten nem a saját élvezeteire és kívánságaira akarja használni. Igaz, mindig kísértések veszik körül a lelki embert is, de Urára figyelve megállhat ezekben. Ahogy a heti zsoltárunk mondja, a lelki emberek előtt is ott vannak a hegyek, amelyeket meg kell mászni ebbe a földi életbe, és amelyek előtt megrettenünk, és azt mondjuk, nincs tovább. De mit mond a zsoltáros? Oda vetem az én tekintetemet a hegyek fölé. Arra, aki ezeket a hegyeket alkotta, aki ezekről tud, az Istenre vetem az én tekintetemet, és megmászom a hegyeimet. Megmászom a hegyeimet. Átmegyek rajtuk. Nem akadok fönt egyiken se. Miért? Azért, mert a reménységem az nem önmagamban van, hanem abban, aki az eget és a földet alkotta. Nem vagyunk többé esztelenek. Nem akarunk bizonyítani saját erőből. Nem vagyunk többé engedetlenek, mert tudjuk, hogy az mindig csak elszakít Istentől bennünket. Nem vagyunk tévejgőek, hogy azt gondoljuk, Isten nem akar mindenné lenni az életünkben, hanem Urunkra figyelünk. Ezért, testvérek, talán értitek, a lelki ember örömmel foglalkozik Isten dolgaival. A lelki ember erre szán időt. És ennek rendel alá sok minden egyebet. Ilyen a lelki ember élete. Helyreállt Istennel a kapcsolata, megmenekült az örök haláltól, és ez a kapcsolat számára mindennél fontosabb. Mert ennek a kapcsolatnak a fényében lát minden egyebet a földi életébe. Testvérek, meg kell írni egy arany ABC-t. Lelki dolgokkal kell foglalkozni? Nem nagy követelés, nem nagy fölvetés. Szeretném, ha elgondolkoznánk azon, hogy valóban lelki emberek vagyunk. Tényleg érdekel az Isten? Tényleg annyira fontos nekünk? Értékeljük annyira az ő irgalmát, hogy megesett a szíve rajtunk, hogy beragyogott az életünkbe? Hogy megismertette velünk az evangéliumot, az Úr Jézus Krisztust, hogy szent lelke által újonnan szült bennünket, új életre. Testvérek, hálásak vagyunk annyira az Úrnak, hogy örömmel foglalkozunk az ő dolgaival. Hadd mondjam azt, hogy miközben ezen elgondolkozunk, hogy valóban lelki emberek vagyunk-e, a gondolkozásunkban vegyük azt figyelembe, hogy minden lelki embernek van vallása, hadd mondjam így lelki családja, de nem minden vallásos ember lelki ember. Mind a két dolgot meg kell nekünk szívlelni. Egyre több az olyan magát lelki embernek valló testvér, aki magányos harcos. Rambó az őserdőben. Neki nem kell segítség, nem igényli, ő egyedül érzi jól magát, és egyedül váltja meg a világot. Nem jó, mert minden lelki embernek kell, hogy legyen, mert van egy családja, egy közössége. Ugyanis, hogy lettünk lelki emberek? Nagyon röviden ismételjük. Isten az ő nagy irgalmából beleszólt az életünkbe. Eljutott hozzánk az evangélium. Valahol hallottuk, valahol vettük az evangéliumot, nem megálmodtuk, testvérek. Nem az utcán jött velünk szembe. Hát valahol egy lelki család közvetítette felénk az evangéliumot. És ha mi ott születtünk meg Isten kegyelméből, akkor vegyük tudomásul, az az én lelki családom. Minden lelki embernek van vallása, van közössége, lelki családja, de ugyanakkor azt is értsük meg, hogy nem minden vallásos ember lelki ember. Mert ez a másik nagy tévedés, amiben sokszor beleesünk, hogyha már jól tudjuk a dolgokat, hol a templom, mit éneklünk, hogy kell ott viselkedni, könnyen azt gondoljuk, hogy ez már azt jelenti, hogy lelki emberek vagyunk. Sokan vannak a vallásos emberek között, akik Isten irgalmát még nem ismerik, nem fogadták el. És higgyétek el, hogy sokan vannak a vallásos emberek között olyanok, akik messzebb vannak sokszor Istentől, mint azok, akik nem vallásosak. Furcsa ezt mondani, de van ilyen. Jézus a farizeusokról beszélt a legelmarasztalóbban. A vámszedőkkel, a paráznákkal egy asztalhoz tudott ülni. De a farizeusokról, a vallásosakról, akik nem voltak lelki emberek, róluk úgy beszélt Jézus Krisztus, hogy jaj néktek! Jaj néktek! Nem minden vallásos ember lelki ember. Könnyen rájöhetünk, hogy hova tartozunk. Méghozzá abból, hogy milyen a mi viszonyunk Istenhez, Jézus Krisztushoz. Személyesen vettük-e az ő irgalmát? Hálásak vagyunk-e neki? Forgatjuk-e a kijelentést? Érdekel-e bennünket a jövő? Mert a lelki embereknek Istennel van jelene, meg jövője is, testvérek. Érdekel bennünket? Milyen furcsa, hogy sok embert, ahogy mondtam a prédikáció elején, a jelenben nem érdekel Isten. De majd a jövőbe, ott majd jöhet az Isten. Hát vegyük tudomásul, ha esetleg ezt gondoltuk, hogy ilyen konstrukció nincs az Istennel való kapcsolódásban. Ha lelki emberek vagyunk, akkor hadd biztassam a testvéreket, szorgalmasan vágjunk csak neki a saját arany ABC-nk megírásának. Mit ismerek én az Úrról? Milyen igék kedvesek az én szívemnek? S ha nincs, akkor keressünk ott a Szentírásban, van bőségesen. Nézzünk csak szembe a lustaságunkkal, és adjuk oda magunkat annak az Úrnak, aki irgalmat gyakorolt hozzánk, akinek megesett a szíve rajtunk. Higgyük el, testvérek, tartozunk neki. Isten segítsen így bennünket életünk megszervezésében, akár a mai napon, vagy az elkövetkezendő héten is. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva a 384. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 384. dicséretünknek az 5., 6. és 7. versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. A 384. dicséretünk 5., 6., 7. versét énekeljük. Ígéretedből, te szent ígédből, téged megismertünk.
Ígéretedből, te szent ígédből, téged megismertünk. Szent fiad által néked könyörgünk. Ne hagyd tekints meg ígéretedet és a te népedet, kik tiszta szívből mostan dicsérik a te szent nevedet. Vigy ki immáron e nagy inségből, pokol köteléből. Magasztaltassék mi nemzetségünktől.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, olyan sokszor kísért meg bennünket esztelenség, engedetlenség és téveigés, amikor nem vesszük tudomásul, hogy mi a valóság, és azt gondoljuk, hogy majd mi megírjuk azt, majd az olyan lesz, amilyennek mi akarjuk, vagy olyan lesz, amilyennek mi feltételezzük. Köszönjük te neked azt az irgalmat és szeretetet, azt a jóságot, amellyel közbeléptél a mi életünkbe, és amellyel közbelépsz, hogy el ne vesszünk, hogy hamis elképzeléseink rabjaként le ne arassuk annak végső gyümölcsét, a halált és a kárhozatot. Magasztalunk téged, Urunk, a te irgalmadért, a te szívedért, amellyel megkönnyörülsz és lehajolsz, eljössz és keresel bennünket, fiad evangéliuma és szent lelked újjászülő ereje által. Köszönjük neked, ha már megtetted ezt velünk, és erre az irgalomra szeretnénk hagyatkozni, mert erre szorulunk nap mint nap. De hadd kérjünk mindazokért, akikre a te irgalmad nem esett még rá, hogy könyörülj meg rajtuk, és vont ki őket mindenféle fajta esztelenségükből, téveigésükből, engedetlenségükből. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy egész életünkre nézve hálásak legyünk neked, azért, hogy ilyen módon fordultál hozzánk, hogy így esett meg a te szíved rajtunk. Köszönjük te neked, hogy a veled helyreállt kapcsolat mindenre elegendő ezen a földön. Köszönjük, hogy veled nincs előttünk leküzdhetetlen akadály, még a halál sem. Hiszen mi, akik te reád nézünk, az életből az életbe térünk. Engedd, Urunk, hogy lássuk a valóságot, az igazságot, és hogy ez átjárja a mi életünket. És indíts meg a mi szívünket arra, hogy egyre többet foglalkozzunk a te igazságaiddal. különösen is akkor, amikor hegyeket látunk magunk előtt, amikor olyan akadályokba ütközünk, amelyek legyőzhetetlennek tűnnek. Könyörülj rajtunk, hogy föl tudjunk oda nézni, Te reád, és belőle nyerjünk erőt. Így kérünk, hogy állj mellénk, ölej magadhoz bennünket, vigasztalj, erősíts, bátoríts, kit-kit, amint arra szükségünk van, fegyelmezz bennünket atyai szereteteddel, és tarts meg önmagad mellett, mint nyájadat, mint juhaidat. Amen. A magunk csendességében folytathatjuk az Istennel való beszélgetésünket. Gyertek testvérek, helyünkről most fennállva, imádkozunk közösen is fennhangon, úgy, ahogy a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük. Ez a 499. dicséretünknek egy része. A 499. dicséretünkből az első és a második verset énekeljük. Így kezdődik az első vers: megújult testtel és erővel.
Megújult testtel és erővel, fölébredvén az álomból, nyugodt szívvel felemelt fővel, felkelvén csendes ágyamból. Életnek óra hozzád térek, magasztalom jó voltodat, minden jót ismét tőled kérek, kérem újra áldásodat. Eljövő nap világa előzi az ihomáját, kegyelmednek világossága, az igazságnak fáklyáját. Sötét elmémben jobban gyújtsa, hogy a jónak ismerete határidban. bennem, ezt szebb nyújtsad.